Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Még Vlagyimir Putyin a harctéren fokozza a nyomást, a föld országai korábban soha nem látott szankciókról döntöttek és döntenek folyamatosan, amelyekkel az orosz gazdaságot véreztetnék ki. De kinek mennyire fájnak a Moszkva elleni szankciók? A sérülékeny orosz gazdaság az egyetlen vesztese ennek a történetnek? Sikerül úgy térdre kényszeríteni az orosz gazdaságot, és kizárni úgy a modern gazdaság fejlődésből, hogy zuhanásával ne rántson másokat is a mélybe? Vagy pedig eljutunk oda, hogy ismét bizonyítást nyer az erő a nyerő tételmondat, és a harcokkal az orosz elnök végül olyan egyezményt kényszerít ki Brüsszelből és Washingtonból, mint amilyet Sztálinnal kötött a nyugat. Mert a háborút elkerülni akaró nyugati fővárosokban, amelyekben nagyon helyesen több mint 3 évtizede az a fő narratíva, hogy ne legyen háború, talán bármikor célszerűnek tartják a katonai és diplomáciai engedményeket. De attól még nyilvánvalóan marad az orosz olvasat, Putyin megvédte Oroszország anyácskát és gyermekeit, és az ő érdekeiket. Ez azonban már egy másik történet. Ma arról beszélgetünk a Naprakészben, hogy kinek mennyire fájnak az Oroszország elleni gazdasági szankciók, és mit tehet az Európai Unió Ukrajna érdekében, védelmében. Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, szép jó napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak.
Képviselő úr, kezdjünk a szankciókkal, amelyek általában akkor működnek jól, ha a megcélzott ország egyébként is gyenge, függ külföldtől, teljes a zár, tehát nem tud gyorsan új kereskedelmi partnerekhez jutni a jó szankciókra. Példaként szokták felhozni Dél-Afrikát, ahol a gazdasági háború hatására bukott meg az apartheid rendszer. Az amerikai Peterson Kutatóintézetnek van egy nagyon jó összefoglalója a 20. századi szankciókról, amiből kitűnik az, hogy a rosszul célzott korlátozások, Észak-Korea például, ahol a szankciók csak konzerválták a megdönteni kívánt rezsimeket, vagy Irakban rengeteg ártatlan ember életét követelték, emberek haltak éhen. Oroszország melyik kategória ön szerint? Gazdasága a 12. a nemzetközi toplistán, és van egy elég jól bebetonozott rezsim is.
Mindez igaz, viszont az elemzéseket mindván, hogy akkor könnyebb elvégezni, amikor már a dolgok megtörténtek, a gazdasági hatások nyilvánvalóak lettek. A szankciókról, legyen szó gazdasági kereskedelmi szankciókról, azt kell tudni, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gazdaságban nem egyik napról a másikra történnek a változások, ugyanúgy a kivetett szankciók esetében is ezek nem rövid távú intézkedések. A gazdasági szankciók azok hosszú távon lépnek életbe, illetve hosszú távon mutatják meg a hatásaikat. Nem hiszem, hogy aki most a szankciókat kiveti, legyen szó az Európai Unióról, Egyesült Államokról, Kanada, Egyesült Királyság és a többi, nem hiszem, hogy valaki holnap reggelre vagy jövő hétre várja a szankcióknak az eredményeit, hanem ez a hosszú távú fenyítésnek az eszköze, a szolidaritásnak az eszköze, hiszen láthatjuk, hogy a mai globalizált gazdaságban akkor hatásosak a szankciók, hogyha ezek egy minél nagyobb szolidaritástól tesznek jelt, minél többen alkalmazzák ezeket a szankciókat, a világgazdaság minél nagyobb része ugyanazokat a szabályokat alkalmazza. Amúgy nyilván, hogy itt az Európai Unió részéről legalábbis, de a többi nyugati hatalmat is ide említhetem, nem az a kritérium, hogy a szankciókat egy gyenge vagy egy erős ország ellen alkalmazzuk, hanem a szankciókat a nemzetközi szabályokat durván átlépő, áthágó országgal szemben, az Orosz Föderációval szemben alkalmaznak a nyugati demokráciák, a nyugati hatalmak. Értem én a felvezetőből, hogy itt a mai beszélgetésben gazdasági, kereskedelmi, politikai kérdésekre fogunk összpontosítani, viszont én szeretnék most a beszélgetés elején egy politikai nyilatkozatot tenni, hiszen Ukrajnával szemben most a támogatás, a szolidaritás, a segítőkészség esete áll fenn, és ez nem jelenti azt, hogy például mi erdélyi magyarok esetében, de ez pontosan úgy érvényes a román társadalomra is, nem jelenti azt, tehát, hogy mi elfelejtjük azt, hogy még ezelőtt egy hónappal, vagy kevesebb, mint egy hónappal, akkor, amikor Ukrajnáról beszéltünk, akkor arra gondoltunk, hogy Ukrajnában a magyar kisebbségnek a helyzete az nagyon-nagyon rossz. Azt szeretném elmondani, hogy pontosan egy héttel a háború kitörése előtt Benzovics László, a Kárpát-aljai Magyar Kulturális Szövetségnek az elnöke Strasbourgban járt, ahol a kisebbségi munkacsoport gyűlésén arról beszéltünk, hogy nem nincsenek betartva a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és identitáshoz kötött jogai Ukrajnában. Ezt nem felejtjük el, viszont most háború van, és a háború esetében a nyilvánvaló orosz agresszió esetében az is nyilvánvaló, hogy most az első az emberi szolidaritás, akár a keresztény szolidaritás és segítőkészség, amely jelen pillanatban hátráltolja a napirenden a mi egyébként teljesen jó és indokolt felvetéseinket a kárpátaljai magyar kisebbséggel szemben.
Nyilván nagyon-nagyon fontos a kárpátaljai magyar kisebbségnek a helyzete, a helyzetének a rendezése, viszont engem megdöbbent az, hogy Erdélyben a közösségi médiát használóknak a nagy tömege is, és azért fogalmazok így, mert abban reménykedem, hogy ez a közösségi médiát használók nagy tömegének a véleménye, nem pedig az erdélyi magyaroknak a véleménye. Nem szabad az én meglátásom szerint azzal legitimizálni egy háborút, hogy a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait csorbította Ukrajna.
Erről szó sincsen, és én úgy vélem, hogy a mi közösségünk eléggé tájékozott és eléggé bölcs ahhoz, hogy ezeket a különbségeket megtegye, még akkor is, hogyha dúl az álinformációknak, a fake newsnak a kampánya, hogyha dúlnak azok a félretájékoztatások, amelyeknek a forrása nyilvánvaló az orosz területen vagy az orosz körökben keresendő. Én azt látom, hogy a különbségeket nyilvánvalóan megtettük, és azt is látom, hogy a mi összefogásunk, a mi szolidaritásunk, akkor is, hogyha a határmenti régiókban, persze, hogy ott vannak a szolidaritás és a segítőkészségnek a kedvezményezettjei között a mi magyar kárpátaljai testvéreink, viszont a szolidaritás, a támogatás, a kiállás, a politikai és közösségi erős összefogás az tulajdonképpen a háború ellen szól, és azok felé irányul, akik áldozatai ennek a jogtalan háborúnak.
Tényleg beszéljünk a gazdaságról, mert nagyon fontos is, és a gazdaságon keresztül ránk is hatással van az orosz-ukrán háború, de még egy kérdés erejéig tekintsünk túl a gazdaságon. Én örömmel tapasztaltam azt, hogy az orosz-ukrán háború kitörésének az első napján már megszűnt az úgynevezett migráns ellenesség, és míg az afganisztáni, iraki, iráni menekülteket migránsoknak neveztük, és ne jöjjenek Európába, mondták nagyon sokan Erdélyben is, addig rádöbbentünk arra, hogy a szemünk előtt zajlik egy háború, a szomszédos országban zajlik egy háború, és természetes, hogy az emberek menekülnek a háborús konfliktus sújtotta országból.
Ez úgy van, és nagyon jó, hogy így történik, nagyon jó, hogy értjük és érezzük azt, hogy most az ukrán menekült hullámmal szemben nem csak hogy megértően, hanem empatikusan és keresztényi érzelmekkel kell viszonyulni. Én úgy gondolom, hogy ehhez sok minden hozzájárul, a mi testvérkapcsolataink is hozzájárulnak, az Ukrajna földrajzi közelsége is hozzájárul, az, hogy értjük és érezzük ezt a közösséget, ők közel vannak hozzánk, viszont az is, hogy léteznek jogi elemek, amelyek különlegesé teszik az ukrán helyzetet, hiszen évek óta Ukrajna vízum, vagy az ukrajnai állampolgárok egészen pontosan azok, akik biometrikus útleveleket birtokolnak, vízummentességet élveznek az Európai Unió részéről, ne felejtsük el, Ukrajna a keleti partnerség egyik országa, azt sem felejtsük el, hogy Ukrajna 2014-ben társulási szerződést és szabadkereskedelmi szerződést írt alá az Európai Unióval, és ebben az európai közeledési folyamatban a vízummentesség az egy nagyon fontos döntés volt, amelyet nagyon-nagyon vártak és kértek az ukránok, így tulajdonképpen jogilag is az a helyzet áll fenn, hogy azok az ukrán menekültek, akiknek biometrikus útlevele van, azok 90 napon keresztül teljesen jogosan tartózkodnak az Európai Unió területén, és sem menekült, sem migráns, sem egyéb státuszra nincs is szükségük. Az, hogy mi történik a 90. nap után, arról majd esetleg külön beszélünk. Viszont én úgy vélem, hogy az, hogy most menekültekről beszélünk, hogy átérezzük a fájdalmat, átérezzük a szörnyűségeket, a félelmet, a családi tragédiákat, mind-mind-mind, ez egy pozitív fejlemény a közhangulatban, és üdvözlet.
Beszéljünk a továbbiakban gazdaságról. Ön azt mondta itt korábban, hogy nem az a fontos, hogy milyen gazdaságot büntetünk, lehet, hogy nem éppen így fogalmazott, de én ezt értettem belőle, nem az a fontos, hogy büntetünk, az a fontos, hogy szankciókat hozunk, az a fontos, hogy ezáltal is elítéljük az oroszországi agressziót. Egyébként könnyen büntethető gazdaság az orosz. Most értem ez alatt, hogy mekkora mértékben van kitéve a külkereskedelemnek, és ebből az is látszik, hogy mekkora mértékben van ráutalva az Európai Unió. Gondolom, ha nagy mértékben rá lenne utalva az Európai Unió, nem csak az orosz gázra, hanem másra is, akkor nem lennének ilyen szigorú szankciók, mert nem szeretnénk, ha nekünk jobban fájna, mint Oroszországnak.
Egy nagyon komplex kérdés vetett fel, talán abból indulnék ki, hogy az Európai Unió egy nemzetközi entitás, amely szabályokra épül. Az Unió esetében nyilván az Európai Unió alapszerződésének a szabályaira épül. Ezért is az Európai Unió a nemzetközi szintéren mindig a nemzetközi rendszer megerősítése mellett van. A szabályok, a nemzetközi szabályok megerősítése, tisztázása mellett teszi le a voksot. A nemzetközi rendszerben mi, mint egy nemzetközi szereplő, azt akarjuk, hogy szabályokra épülő, világos és számon kérhető rendszerben éljünk. Na most ehhez kapcsolódik az, igen, jól értette azt, amit mondtam. Itt az nem tényező, hogy gyenge vagy erős az orosz gazdaság. Az nem tényező, hogy jövő héten vagy pár hét vagy pár hónap múlva fogja megszenvedni az orosz gazdaság az ellene kivetett szankciókat, hanem a valós tényező az, hogy Oroszország durván megszegett egy hosszú sor nemzetközi szabályt az invázióval, a katonai akcióval, azzal, ahogy viselkedik, és azzal, amilyen indokokat felhoz, nem tudja semmiképpen megmagyarázni, vagy nem tud jogalapot találni az általa lenyitott háborúra. Ezért az Európai Unió, mint egy jogrend szerint működő nemzetközi szereplő, a nemzetközi szabályokat, a nemzetközi eszközöket használja fel. Ezen eszközök között például nincs ott a katonai intervenció. Jelen pillanatban sem az Európai Unió, sem a NATO különféle indokok miatt, de ugyanazon logika szerint nem fog gyakorlatilag fizikálisan háborúzni Ukrajna területén. Viszont igénybe veszi, és igénybe is kell, hogy vegye a létező eszközöket. A létező eszközök között nyilván a gazdasági szankciók fő szerepen, fő helyet foglalnak el. Azt is észre kell venni, hogy az elmúlt 7 nap leforgása alatt ezek a szankciók egymást követő csomagokban jelentek meg. Ennek a fontos oka az, hogy az Európai Unió mindig és minden döntésével párhuzamosan arról is beszél, hogy nyitva kell tartani a diplomáciai kanálisokat, kell létezzen diplomáciai tárgyalási vonal az hiába akadnánk a parlamenttel tárgyalni, mert egyetlen döntéshozó van abban a totalitárius rendszerben, amelyet Putyin elnök az elmúlt két évtized alatt ügyesen és kitartóan fölépített. Tehát egyetlen egy embernek a döntése fontos, számít, és ezt az ember úgy hívja, hogy Vladimir Putyin. Ha nem hangsúlyoznánk mindig azt, hogy készen vagyunk a diplomáciai megoldásokra, nem csak, hogy készen vagyunk, hanem aktívan keressük őket, aktívan próbálunk találni ilyen diplomáciai megoldásokat, akkor tulajdonképpen nem tartanánk be a nemzetközi szabályokat.
Lehet egyébként tárgyalni mindezek után egy olyan emberrel, mint Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin, aki háborút indított egy szuverén ország ellen? Nem fogunk eljutni oda, mint ahová eljutottunk Sztálinnal, aki a kötött Jaltában a nyugattal egy egyezményt? És csak azért, mert el akarjuk kerülni a konfliktusokat, nyer az erő, ahogy a felvezetőben említettem. Győz Vlagyimir Putyin.
Én úgy vélem, hogy ha visszatérünk egy picikét az elmúlt két évtized, vagyis Putyin vezetésének az időszakára, akkor ott több fontos állomást találunk. Az egyik legfontosabb állomás 2014, akkor, amikor Putyin annektálta, lerohanta, elfoglalta a Krím-félszigetet, és ennek persze, hogy voltak következményei, viszont sajnos azt kell mondani, hogy gyenge következményei voltak. Léteztek szankciók, ezek nem igazán voltak hatékonyak, arra viszont jók voltak azok a szankciók 2014-ben, és a nemzetközi fellépés, lanyha gyenge nemzetközi fellépés, az jó volt arra, hogy Vlagyimir Putyin elindítsa az orosz gazdaságnak a strukturális átszervezését. Most lehet, hogy nagy szavakat használok, de mindenképpen az orosz gazdaságban és az orosz országi pénzügyekben megfigyelhető a 2014 utáni átállás. Napokban olvastam egy tanulmányt erről, és ebből kiderül, hogy tudatosan 8 év leforgása alatt Putyin vezetése alatt az történt például, hogy a Nemzeti Bank, az Orosz Nemzeti Bank nagyon nagy mértékben megnövelte a nemzetközi tartalékait. Úgy arany, mint pedig különféle értékpapír tartalékokról beszélünk, több mint 600 milliárd dollár értékben léteznek ezek a tartalékok. Nyilván most egy részét ezeknek a tartalékoknak, amennyiben felfedezik őket, le is fogják fagyasztani, tehát nem fog tudni hozzáférni az orosz pénzügyi rendszer ezekhez a tartalékokhoz, ahhoz a részéhez, amelyek külföldön vannak. Gazdasági szerkezeti átállás is történt, de ezt meg is fizette az orosz gazdaság, mert nagyon gyenge növekedés, tehát valahol 1% körüli, 1% alatti éves GDP bővülés.
Én 0,3%-ot olvastam 2014 és 2020 között, míg a világ átlag 2,3%.
Íme, tehát megvolt az ára az átállásnak annak, hogy Putyin aktívan kereste például a kínai kapcsolatoknak a bővítését, aktívan kereste az ázsiai kapcsolatok bővítését. Nyilván egy szektorhoz nem nyúltak hozzá, és ez az energiaszektor, amely tulajdonképpen a legfontosabb pénzforrása az orosz katonai apparátusnak, az orosz hadiparnak és az orosz katonai rendszernek. Tehát ilyen szempontból most utólag kiderül, nyilván ezt nem tudom, hogyha 2018-ban vagy 2019-ben észre kellett volna venni, talán igen, most utólag kiderül, hogy Oroszország aktívan készült fel az elmúlt 8 év alatt arra, hogy folytassa a Krím félszigetben első megtett lépést. Most látjuk, hogy miről szóltak az előkészületek. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági összefüggések, az energetikai függőség és a többi, ezek mind olyan kérdések, amelyek ma aktív módon nem csak hogy tárgyal, hanem döntéseket is hoz az Európai Unió, az európai illetékesek építik fel az alternatívákat, készülnek fel a különféle forgatókönyvekre, és itt nyilvánvaló szankcióktól beszélünk, ugye? Tehát azt is el kell mondani, hogy a szankciók mindig nem csak azt sújtják, aki ellen nyilvánvaló, hogy a földgajdi távolsággal teljesen arányos. Hogyha megnézzük az orosz Egyesült Államok kereskedelmi vagy gazdasági kapcsolatokat, ezek nagyságrenddel kisebbek, mint az Oroszország Európai Unió gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok. Ebből az is kiderül, hogy a nemzetközi összefogás, a nemzetközi szolidaritás fontos a szankciók bevezetésének esetében, viszont a szankcióknak az árát nem egyformán fogják viselni azok, akik a szankciókat kivetik. Az ár nekünk itt Európában, az Európai Unióban nagyobb lesz, mint például az óceánon túl az Egyesült Államokban. Ezért intézkedéseket kell előkészíteni, ez a munka már folyamatban van, meg kell védeni, kompenzálni kell úgy a személyek, az egyének, az állampolgárok és a családokra történő hatásokat, mint pedig a gazdaságra, elsősorban a kisvállalkozásokra várható hatásokat a következő időszakban.
Ön itt említette az energetikát, és beszéljünk az energetikáról. Engem ami meglepett az az, hogy arról olvastam, hogy modellszámítások szerint nem csökkenne, hanem éppen ellenkezőleg növekedne az európai GDP, ha leállítanák az orosz gázimportot. Nincs ebben paradoxon? Azt tudjuk, arról beszéltünk az imént is, hogy mi az orosz gáztól függünk. Az európai export 200 milliárdos. 200 milliárd köbméter gáz jön évente Európába, és még nem indult be az északi áramlat 2 gázvezeték.
Amely nem is fog megindulni, ez erről most, vagy legalábbis a belátható jövőn belül az északi áramlat 2. Most nyilván itt egy érdekes kérdés van, és pedig az, hogyha a jelenlegi helyzetet hideg fejjel próbáljuk, vagy higgadt fejjel próbáljuk elemezni, akkor a kérdés az, hogy mikor áll meg a gázszállítás, és ki fogja megállítani. Az oroszok, vagy pedig maga az Európai Unió, mind a szankcióknak egy következő lépése. A gazdasági függőségeknek az elemzése az nyilván, hogy arra vezet bennünket, hogy a politika területére is átmenjünk, hiszen a gazdasági kapcsolatok azok politikai döntéseknek a következménye. És újból vissza lehet menni 2014-be, újból gondolkodni lehet azon, hogy esetleg, ha akkor már fájó döntéseket meghoztunk volna, az nem kreált volna esetleg egy kedvezőbb helyzetet ma 2022-ben az Európai Unióban. Viszont egy másik fontos dologról is kell beszélni, és pedig, hogy 2019-ben a koronavírus járvány és válság előtt az Európai Unió a zöld megállapodást elfogadta, és eldöntötte azt, hogy a koronavírus járvány által okozott gazdasági válságból egy úgynevezett kettős átállással fog kilábalni, vagyis a digitális és a zöld átállást végrehajtja az Európai Unió. Ennek a folyamatnak a kellős közepében vagyunk, minden összefügg mindennel, úgyhogy az orosz-ukrán válságnak a hatásairól beszélve ezeket az összefüggéseket is figyelembe kell venni, amelyek az Európai Unió saját autonómiáját célzó kettős átállással kapcsolatosak.
A Brüggel intézet szerint egyetlen köbméter orosz gáz nélkül is meg lenne Európa, sőt az orosz gáz egyik legnagyobb felhasználójának ugye Németország számít, és ők is úgy számolnak, hogy meg lennének orosz gáz nélkül. Itt említette az imént a zöld megállapodást, és itt tenném hozzá azt, hogy nyilván meg lenne Németország az orosz gáz nélkül, csak hogy ebben a stratégiai szénerőmű kapacitás kellene, hogy segítsen, és a szénerőművek és a zöld átállás nem igazán találnak egymással. Tehát túl nagy árat kellene fizetnünk lehet azért, hogy nem használunk orosz gázat.
Ezt az árat meg fogjuk fizetni, ha nincs is most jelen pillanatban felkészülve az Európai Unió, nagyon gyors intézkedésekkel felkészíthető, mert még egyszer mondom, azt senki nem tudja megjósolni, vagy jósolhatunk, de nem biztos, hogy ez a helyes magatartás, hogy találgatunk, láthatjuk, hogy teljesen kiszámíthatatlan az, amit Vladimir Putin minden nap vagy minden órában eldönt, tehát azt, hogy kiállítja meg az orosz gázszállítást, maguk az oroszok, vagy mi az európaiak, ez ma még nem lehet, nem tudjuk elmondani. Az viszont, hogy minden függőségnek a felszámolása fáj, ezt tudjuk, itt a legegyszerűbb példákat az is, aki a dohányzástól akar lemondani, az is árat fizet azért, hogy a saját függőségét meg akarja szüntetni. Persze, hogy most azoknak lett igazuk, és könnyű elmondani, hogy ennyi elmondtam én már évekkel ezelőtt, ezt is látjuk, hogy ez is történik a politikai és gazdasági elemzők között, viszont az orosz gázra és az orosz energiaszállításokra való gazdasági építkezés, ez egy olyan függőség, amelyről többen többször elmondták, hogy veszélyes, hogy nem egészséges, hogy nem lesz ez így rendben. Most kiderült, hogy azoknak lett igazuk, akik az átállást sürgették már évekkel ezelőtt, illetve az Európai Unió szempontjából persze, hogy nagyon könnyű azt elmondani, hogy föl kell gyorsítani a zöld átállást, föl kell gyorsítani a újuló energiába való átállást. Ez gyakorlatban nem ad választ az orosz energiaforrásoknak a felfüggesztésére, vagy a megállítására. Egyéb forrásokat is kell találni. Ez a munka folyamatban van az Egyesült Államok, nyilván az egyik nagyon fontos szállító, itt a cseppfolyós gázba gondolok, nyilván, hogy ehhez LNG terminálokat kell építeni, tehát ez nem egy olyan helyzet, amit meg lehet oldani két államkép alatt. Itt évekről szól az átállás, és ezek alatt, hogy legyen egy év, két év, ezek alatt az évek alatt olyan tárolási kapacitásokat kell kialakítani Európai Unióban, olyan közös beszerzési döntéseket kell meghozni, ahol akár az Egyesült Államokkal szerződünk, Norvégiával, az arab szállítókkal, amelyek adjanak megoldást. És nyilván, hogy fájdalmas lesz az átállás, mert hogy láthatjuk, mi történik az energiapiacon, láthatjuk, mi van Romániában az energiaárakkal, de nem csak Romániáról van itt szó, hanem több más, sok más Európai Uniós tagállamról, és mindezek a válságok, mindezek az ingadozások az orosz-ukrán háború előtt kezdődtek el, vagy ősszel beindultak, úgyhogy itt még egyszer azt kell mondanom, hogy minden összefügg mindennel, hogy egy függőségnek a befejezése fájdalmas, és ára van. Na most arra kell figyelni, hogy az Európai Unió állandóan legyen tudatában annak, hogy a függőség, az orosz gáz függőség feltámolása és egyáltalán ennek az energiaválságnak a megoldása különféle árakkal jár az Unió különféle régióiban, és hogy a kettős átállás, amikor erről beszélünk, a digitális és zöld átállás, az mindig azzal kell kiegészíteni a stratégiákat, az elgondolásokat, hogy az átállásnak méltányosnak kell lennie, vagyis nem szabad megengedni azt, hogy emberek, családok, régiók fizessék meg az átállásnak az árát, csak bizonyos országokban és más régiókban, más országokban sokkal gördülékenyebben történjen meg ez az átállás kisebb árakkal.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, a Naprakész vendége, az Oroszország elleni gazdasági szankciókról beszélgetünk, és arról, hogy mit tehet az Európai Unió Ukrajna védelmében, Ukrajna érdekében. Képviselő úr, szó volt itt a 2014-ben a Krím annektálásakor hozott szankciókról, arról, hogy ezeknek milyen hatása volt, illetve mit nyert ebből Oroszország, mert hogy nyert is, csökkentette a dollár függőségét, és szorosabbra fűzte a Kínával való viszonyát. És most beszéljünk az orosz-kínai viszonyról, vagy beszéljünk Kínáról, ami most jól jön Moszkvának. Kína az egyetlen szuperhatalom, amely az egy hete tartó háborúban még még nem terítette a lapjait. Hallhattuk persze, hogy azt mondta a kínai külügyminiszter, hogy tiszteletben kell tartani más országok szuverenitását. Azt is mondta persze, hogy komolyan kell venni Moszkva biztonsági aggályait. Azt is mondta, hogy mindkét oldal tanúsítson önmérsékletet. Én ebből azt olvasom ki, hogy Kína nem támogatja deklaráltan a háborút, de megértően viszonyul Moszkva álláspontjához. Ez azt jelenti, hogy segítheti az oroszokat? Segíteni fogja az oroszokat, vagy Kína inkább a saját érdekeit fogja nézni, és nem célja neki, hogy Oroszország talpon maradjon ott közvetlenül mellette?
Kína mindig a saját érdekeit nézi, de úgy vélem, hogy ez nem csak Kínáról, hanem több nagyhatalomról, illetve most elsősorban Oroszországról is elmondható, tehát nem egy meglepetés. Én azért azzal szemben, hogy ki milyen álláspontra helyezkedik, a tegnapi ENSZ szavazást hoznám fel elsősorban, mindegy ugye támogató lista, ha úgy tetszik. Az ENSZ egy olyan határozatról szavazott a tegnap, amely elítéli az orosz agressziót, és felhívja Oroszországot, hogy vonuljon ki Ukrajnából, illetve indítsa el a békés egyeztetésnek az útját. Ezt a határozatot öten szavaztak ellene. Persze elsősorban maga Oroszország, ez nem egy meglepetés. Fehér Oroszország, Észak-Korea, illetve Szíria és Eritrea, mint ENSZ tag. Ez volt az öt tagállam, amely ellene szavazott a határozatnak. Viszont 35 tartózkodással lett elfogadva ez a határozat. Közöttük a tartózkodó államok között Kína és India. Most nyilván Indiát nem szokás a nagyhatalmak közé sorolni, viszont itt, hogyha az elmúlt időszakra visszagondolunk, hogyha a 70-es, 80-as évek Szovjetunió-India nagyon jó kapcsolatait felelevenítjük, akkor láthatjuk, hogy akár India is játékos lehet ebben az orosz átállásban, gazdasági és kereskedelmi átállásban. Persze, hogy Kína is játékos, sőt, Kínával úgy néz ki, hogy egyeztetések is voltak, hiszen ha visszagondolunk arra, hogy olyan nyilatkozat került most utólag napvilágra, amely szerint Kína azt kérte Putyintól, hogy tartózkodjon minden nemű katonai akciótól az olimpiai játékok befejezéséig, hát ebből az derül neki, hogy esetleg Kínában, vagy valakik Kínában már tudtak arról, hogy lesz egy katonai agresszió. Akkor, amikor még a világ csak találgatásokat tudott megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Ezek mind olyan logikai konstrukciók, olyan kapcsolatok, amelyek visszatekintenek a múltba, ezeknek gyökerük van, történelmi gyökerük, gazdasági gyökerük, viszont még egyszer, egy gazdaságot nem lehet egy hét alatt átállítani. Egy kereskedelmi gazdasági kapcsolatrendszert nem lehet még hónapok alatt se átállítani. Erről szólnak a szankciók, erről szól az, hogy előbb-utóbb nyilván Kína is tisztázni fogja az álláspontját. Ez az előbb-utóbb, ez megint nem jövő hétre gondolok, hanem hosszabb időre. És nyilván gondolunk arra is, hogy Kínának is megvannak a saját, mondjuk a saját szomszédságával kapcsolatos nagyon határozott elképzelései. Gondoljunk itt Tajvanra, és gondoljunk arra a lehetőségre, amelyet a politikai elemzők úgy fogalmaznak meg, hogy előbb vagy utóbb egy hónap, egy év, vagy egy évtized, vagy a következő évszázadban, senki nem tudja megmondani, Kína egészen biztosan, hogy érvényesíteni fogja a gyakorlatban is azt a véleményét, hogy Tajvan része Kínának. Hogy ez egészen pontosan mit jelent, arról most nem hiszem, hogy beszélni kellene, viszont az, hogy feltörekvő nagyhatalmakról van szó, az, hogy olyan országokról van szó, ahol a demokrácia nem létezik, tehát más rendszerekről van szó, nem a nyugati demokrácia, nem az európai értékek, nem a jogállam, nem az emberi jogok és az emberi méltóság értékeire épülő országokról van szó, hanem totalitárius rendszerekről. Ezeket megérteni, és ezekkel kapcsolatban lenni, ez háború az Egyesült Államok és Kína között, amely igazából lényegében nem változott a Trump és Biden közigazgatás átvétele után. Tehát egy agresszív világban élünk, egy olyan világban, amely egyre kiszámíthatatlan, és ilyen körülmények között nekünk az Európai Uniónak egyetlen esélyük van, és pedig az, hogy mi nagyon határozottan és következetesen a mi saját értékeinket tartsuk alapul, akkor, amikor az európai érdekeket próbáljuk érvényesíteni a világban.
Gazdasági szankciókról folytatott beszélgetésünket azt javaslom, zárjuk a volt orosz elnök Dmitrij Medvegyevnek a Twitter üzenetével, amit a francia pénzügyminiszternek küldött. Vigyázzanak a nyelvükre, uraim! Nem szabad elfelejteni, hogy az emberi történelem során a gazdasági háborúk gyakran igazi háborúkká alakultak át. Ezt írta Dmitrij Medvegyev, volt orosz elnök a Twitteren a francia pénzügyminiszternek. Ukrajna ellen most igazi háborút indított Oroszország, a nemzetközi közösség gazdasági háborút indított Oroszország ellen. Ennek lehet olyan következménye, mint amiről Medvegyev beszél?
Nem szabad, hogy legyen, és elfogadhatatlan, illetve határozottan vissza kell utasítani minden ilyen utalást. Putyin is használta már ezt az utalást, sőt, nem csak hogy nyilatkozott, hanem gyakorlatilag is intézkedett, hiszen készenlétbe helyezte az orosz védelmi kapacitásoknak nevezi ő, hiszen az orosz logika szerint, és az, amit az oroszországi médiából az orosz állampolgárok tudhatnak, az, hogy Oroszország védekezik egy agresszió ellen, tehát egy teljesen megfordított logikában tükröződnek a történések Oroszországban és az orosz médiában. Ezzel kapcsolatban azt kell elmondani, hogy a gazdasági háború a háborús háború, tehát a gyakorlati háború mellett létezik még egy új és nagyon durva formája ennek a konfliktusnak, és pedig a mediatikus háború, az álhíreknek, a dezinformációnak a háborúja, amelyben az oroszok az elmúlt 25-30 esztendőben mester fokra emelkedtek, és a kiberháború ennek a további vagy másik fokozata, amelyre próbálunk az Európai Unióban felkészülni, hiszen olyan információk is napvilágot láttak, amelyek szerint a következő időszakban kibertámadásokra kell várni az Európai Unió intézményei ellen, valószínűleg, hogy európai gazdasági entitások ellen, lehet, hogy bankok, lehet, hogy másfajta intézmények lesznek megcélozva ilyen támadások által. És akkor persze, hogy a média háborúnak része, a fenyegetés része, a megtévesztő nyilatkozatoknak a használata része az, hogy tulajdonképpen egy olyan háborúról van itt szó, amelyet reális időben tulajdonképpen a közösségi médiában követni lehet, látható, hogy mindenki filmez, mindenki posztol, mindenki közzéteszi a háborúnak a legkisebb pillanatait, durva vagy fenkölt pillanatokat egy aránt láthatunk talán a közösségi médiában. Viszont arra is gondolhatunk, hogy ezeknek a kis filmeknek, ezeknek az információknak, ezeknek a tájékoztatásoknak a jó része lehet félre tájékoztatás, lehet falcs hír, lehet fake news, és lehet, hogy pontosan azt célozza, hogy a nemzetközi közvéleményt, a szomszéd országokban való közvéleményt egyik vagy a másik irányba figyel.
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő a Naprakész vendége. Eddig az Oroszország elleni gazdasági szankciókról, illetve azok hatásairól beszélgettünk. Van még 10 percünk, képviselő úr. Beszéljünk arról, hogy mit tehet az Európai Unió Ukrajna érdekében, Ukrajna védelmében. Az Ukrajna hollandiai nagykövete a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írja, és erre hivatkozva a média is azt írja, hogy az Európai Unió hivatalosan is regisztrálta Ukrajna uniós tagsági kérelmét. Mondjuk el azt is, hogy Ukrajna hidegháború utáni történetének egyik legfontosabb kérdése az, hogy milyen irányba modernizálódjon az ország, a nyugat felé, az EU-s és transzatlanti térség irányába, vagy pedig keletre, az orosz-eurázsiai terveknek megfelelően. A mostani csatlakozási kérés az erre adott válasz, vagy pedig csupán egy kétségbe esett segítségkérés?
Az Európai Unió sok mindent tehet, és tesz is annak érdekében, hogy támogassa Ukrajnát. Elsősorban a politikai szolidaritás, amely teljesen nyilvánvaló. Gondolom, hogy itt Putyin elnök sem számított arra, hogy ekkora összefogást fog előhozni az ő illegális cselekedete. Nem számított arra, hogy a NATO minden az elmúlt 30 évnek a leglátványosabb módján összezár, nem számított arra, hogy az Európai Unió összezár, és arra sem számított, hogy ekkora szolidaritással állnak Ukrajna mellé mindazok, akiknek a véleménye számít. Na most az uniós csatlakozás, és itt utalnék a tegnap előtti európai parlamenti határozatra, ebben a határozatban az Európai Parlament felhívja az európai intézményeket, hogy dolgozzon az irányban, hogy tagjelölt státuszt tudjon biztosítani Ukrajnának az Európai Unió. Az Európai Unió alapszerződésének a 49. cikkelyének a betartásával. Na most mit jelent ez a 49. cikkely? Ez a koppenhágai kritériumokat szabja meg. A tagjelölt ország státuszt nem az Európai Parlament, hanem az Európai Tanács tudja megadni a tagállamoknak az egyhangú döntésével. Tehát ez egy hosszú út, és nyilván, hogy nincs rövidítés. Ezt az utat annak ellenére, hogy a politikai nyilatkozatok arról beszélnek, hogy gyorsan és hatékonyan ezt az utat nem lehet lerövidíteni. Nem is lenne igazságos, hogyha a Balkánra gondolunk, a nyugat-balkáni helyzetre, Szerbiára és a többi tagjelölt államra, amelyek hosszú ideje várják azt, hogy konkrét előrelépések történjenek az ő Európai Uniós csatlakozásuk területén, ezek az előrelépések pedig késlekednek. Nem is lenne tehát sem igazságos, sem stratégiailag helyes döntés, hogy most valakinek egy egérutat, egy rövidítést biztosítsunk, akkor is, hogyha Ukrajnában a helyzet annyira durva, mint amilyen. Viszont az, hogy európai perspektívát, európai jövőképet biztosítunk Ukrajnának, ez most meg lehet erősítve az Európai Parlamentben, politikai szempontból. Tulajdonképpen megerősítésről kell beszélni, hiszen még egyszer Ukrajna és az Európai Unió 2014-ben társulási szerződést írtak alá, létezik egy szabadkereskedelmi szerződés, és lépések történnek Ukrajna betagolásába, beillesztésébe gazdaságilag az európai közös piacba. Viszont a csatlakozáshoz hozzátartoznak a koppenhágai kritériumok, közöttük ne felejtsük el a nemzeti kisebbségeknek a jogainak a biztosítása is. Ezt az utat Ukrajnának is végig kell járni, mind ahogy minden más egykori csatlakozó állam, ma már Európai Uniós tagállam végig járta ugyanazt az utat.
Ez a megerősítés egyébként segít Ukrajnán? Segít Ukrajnának? És azért kérdezem ezt, mert a 2014-es orosz agressziót a történelemkönyvek szerint elsősorban épp az váltotta ki, hogy Ukrajna közeledett az Európai Unióhoz.
Igen, viszont csínyán kell bánni ezekkel a megállapításokkal, hiszen nem szabad relativizálni a dolgokat, hogy ki az ok és ki az okozat. Az Európai Parlamentben is nyilvánosan és erősen kimondtuk azt, hogy minden szuverén államnak joga van a saját döntéseit meghozni, és a jövőjét a saját döntései alapján építeni. Ilyen szempontból persze, hogy megerősíti Ukrajnát az, hogy az Európai Unió empátiával közeledik az ukrán törekvésekhez, persze, hogy megerősíti az az erős politikai kiállás, amit nem csak nyilatkozatokban mutattunk fel, hiszen az Európai Unió minden jelentős politikai vezetője most már nem csak hogy nyilatkozott, hanem látogatásokon, kapcsolatokban vett részt, talán szabályokra épülő nemzetközi szervezet, amelynek lét érdeke az, hogy a szabályokat mindig betartsa, hogyha másoktól is a szabályok betartását akarja számon kérni. Egy hosszabb folyamatról van szó, viszont az, hogy a nemzeti szuverenitáshoz hozzátartozik a jövőkép építése, hogy Volodymyr Zelenszkij, akiről sokan megvetően nyilatkoztak, hogy még hetekkel ezelőtt is, ma már látszik, hogy egy empatikus vezető, egy karizmatikus vezető, aki képes csak a lelket tartani, hanem az irányt is megmutatni a népének, hogy ezt az irányt nem lehet úgy megmutatni egyoldalúan, hogy azt mondja az ukrán nép, hogy közeledni akar az Európai Unióhoz, az Európai Unió pedig nem mond semmit. Mi megadtuk a választ, de a közeledési szándékra ugyanakkor azt is nyilván tudomásul kell venni, hogy a gyakorlatban a közeledésnek, az együttes építkezésnek megvannak a szabályai, amelyet mindenkinek egyformán be kell tartani.
Még van 3 percünk, képviselő úr, az elmúlt napokban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy Vlagyimir Putyin elszámolta magát, rosszul mérte fel a helyzetet, a helyzetét. Rossz tanácsokat adtak Vlagyimir Putyinnak, vagy azt mondták Vlagyimir Putyinnak, amit hallani akar, hogyha bevonulnak Ukrajnába, akkor az orosz többségű városokban a katonák nyakába borulnak, azt mondták neki, hogy minden bizonnyal el fog menekülni Volodymyr Zelenszkij, minden bizonnyal nem lesz ellenállás, nem ez történt, és talán, hanem biztos, hogy a nyugatot is rosszul mérte fel Moszkva, mert ahogy ön is említette, a nyugat eddig nem tapasztalt egységről tett tanúbizonyságot. Ennek valóban nagy-nagy súlya van, és ebből a nyugat a következő időszakban építkezni tud?
Építkezni kell ebből, és ezt a szolidaritást fenn kell tartani. Putyin valószínűleg, hogy jó barátja volt német kancellár Gerhard Schröderrel is, sokat beszélgethetett arról, hogy mennyire szilárd az a történelembe gyökerező vízió, hogy a németországi technológia és az oroszországi altalai kincsek és energia készletek milyen szerencsés párost alkotnak. Megtörtént az, ami várható volt ebben a helyzetben, hogy Németország pályát vált. Más irányba indul el a fenntartható energetikai fejlődésnek és a megújuló energiáknak a fontosságát hirdetik ma már a német vezetők. Persze, hogy sok finomság van ebben, lehet beszélni a szénről, hogy akkor mi fog történni rövid távon, lehet beszélni, és beszélünk is, már tegnap is az a beszélgetés elindult az Európai Parlamentben, hogy egészen konkrét a zöld megállapodásnak a megvalósítása hogyan fog megtörténni az új körülmények között. Nyilván, hogy bizonyos dolgokat át kell értelmezni, bizonyos dolgokat elemezni kell, nem fenntartani az orosz gáz függőségünket, és ez teljesen világos. Nem tudjuk fenntartani azt a laza magatartást, amely szerint az orosz oligarchák Európában helyezték el a pénzeiket, Európában vásároltak tulajdont. Volt itt egyfajta cinizmus is azzal kapcsolatban, hogy megkérdezi vagy nem kérdezi meg például az Egyesült Királyság vagy egy svájci bank azt, hogy honnan származik az a pénz, amit oda kívánta beruházni vagy elhelyezni. Nyilván az is fontos, hogy az Európai Unió most már véleményem szerint visszatérés nélkül, vagy teljesen határozottan ráállt arra a pályára, hogy saját katonai kapacitásokat kell kiépíteni, tehát ha úgy tetszik, az úgynevezett európai hadsereget létre kell hozni, nem a NATO mellett, hanem a NATO keretein belül, illetve tudomást kell venni, itt meg is történt ugye az orosz média szereplőknek a betiltása az Európai Unióban, tudomást kell venni arról, hogy létezik egy olyan médiaháború, egy olyan médiakampány, amely az európai embereknek a szívéért és lelkiért folyik, és ezt a háborút nem szabad elveszítse az Európai Unió. Nekünk tájékoztatni kell folyamatosan, magyarázni kell folyamatosan, és folyamatosan ki kell tartani az európai értékek között mellett, amelyek tulajdonképpen a dolgok mélyére tekintünk, állást fenn kell tartani, és akkor nyilván, hogy minden nehézséget át tudunk ugrani előbb vagy utóbb.
Zárjunk ezzel, Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek. Köszönöm, hogy itt volt ma a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a megkeresést, és minden jót kívánok, békét és jó egészséget.